14 éves rekordot döntött az áremelkedés novemberben Magyarországon. 7,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az elemzők szerint az áremelkedés egyre szélesebb körben egyre több terméket érint. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Ugye a KSH által között 7,4%-os adat egy picivel magasabb az elemzői várakozásoknál, a mi elemzői konszenzusunkban 7,3%-os érték szerepel, de voltak olyan elemzők, akik magasabb inflációt számoltak novemberre, tehát összességében nem meglepő a 7,4%-os inflációs adat. A jegybank is korábban mondta, hogy 7% feletti novemberi inflációval számol. Legutóbb 2007 végén, 2007 decemberében volt ilyen magas az infláció, vagyis 14 éves csúcsról beszélhetünk. Ugye már az októberi adat 9 éves csúcsot jelentett, és arra is, ahogy beszéltem róla, számítani lehetett, hogy 7% fölé emelkedik majd az inflációs ráta, tehát benne volt a pakliban az, hogy egy közel másfél évtizedes csúcsot látunk majd.
Mi az, ami fölfelé húzta az árak alakulását?
Két dolgot érdemes kiemelni. Egyrészt, ami leginkább húzza az inflációt, az most már hónapok óta az üzemanyagok ára, illetve a dohánytermékek ára. Ennek a két termékcsoportnak az ára emelkedett több mint 10%-kal novemberben, tavaly novemberhez képest. Tehát az üzemanyagok esetében egy 15% körüli áremelkedést láttunk, a dohánytermékeknél pedig 11%. Ez hónapok óta megfigyelhető tendencia. A dohánytermékek esetében áprilisban volt egy jövedéki adóemelés, nagyrészt annak a hatását érezzük még mindig az éves alapú árindexben. Az üzemanyagok esetében pedig ugye novemberben volt egy árbefagyasztás vagy ármaximálás, de az év per év alapú árakban ez még kevésbé jelenik meg. Ugyanakkor ami talán a rossz hír az az, hogy egyre szélesebb körűnek tűnik az infláció emelkedése, és egyre több termékcsoportnál jelenik meg. Tehát a két már említett termékkör, az üzemanyagok és a dohánytermékek mellett most már a tartós fogyasztási cikkek esetében is 6,6%-os az áremelkedés, az élelmiszerek ára is 6%-kal emelkedett novemberben tavalyhoz képest. Tehát azt látjuk, hogy egyre inkább begyűrűzik ez az infláció a legtöbb termékcsoportba. Ugye ez két dolognak köszönhető. Egyrészt vannak bizonyos globális hatások, tehát a szállítási nehézségek, a csíphiány, ami elsősorban a tartós fogyasztási cikkekre hatással van, illetve ebben fedezhető fel talán a forint árfolyam hatása is, tehát elsősorban a ruházkodási cikkek és a tartós fogyasztási cikkek azok, amelyek jellemzően importtermékek, novemberben történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben.
Az élelmiszerek ára egy év alatt 6%-kal emelkedett, de voltak-e olyan termékek, amelyeknél jóval az átlag feletti volt a drágulás?
Az étolaj esetében szintén tavasz óta megfigyelhető egy intenzív áremelkedés, most éppen 27%-ot mutat éves alapon, a margarin esetében most 20% körüli az áremelkedés. Ami újdonság az elmúlt egy-két hónapban, az a liszt árának emelkedése, éves alapon 20% körüli áremelkedés látszik a liszt esetében, de havi alapon is majdnem 7,5%. És ez ugye lecsapódik a kenyér péksütemények árában is, illetve ami még kiugró áremelkedést mutat, az a munkahelyi étkezés, illetve a lakásfelújítás. Itt a lakásfelújításnál gondolhatunk egyrészt a felújításhoz kapcsolódó termékekre, tehát a különböző építőanyagokra, másrészt pedig a szolgáltatásokra. Ezeknek az áremelkedését elsősorban a lakásfelújítási támogatás fűtheti.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Több mint 1000 milliárd forintos havi költségvetési hiányadatot közölt előzetes tájékoztatásában novemberre a pénzügyminisztérium. Ezzel november végéig már 3900 milliárd forint feletti deficit jött össze, ami megközelíti az évközben már megduplázott éves hiánycélt, értékelt a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Az első 11 hónapban 3931 milliárd forintos hiányt halmozott fel az államháztartás, vagy az önkormányzatok nélkül. Ez az előzetes pénzügyminisztérium által közölt adat, ami ugye már a 2020-as hasonló időszakbeli adatokat és egyenleg adatot, kumulált adatot jócskán meghaladja. Ez úgy jött ki, hogy csak novemberben önmagában egy hónap alatt 1009 milliárd forintos havi költségvetési hiány jött össze. Ez példátlan, a korábbi évekkel összevetve egészen 20 évre visszamenőleg ilyen méretű havi adat sosem volt még. Jellemzően évvégén nagyobb hiányadatok érkeznek november-decemberben, de még ezekhez képest is rendkívül jelentős a novemberi költségvetési hiányadat. Legutóbb 700 milliárd forint körül volt tavaly ilyenkor a deficit.
A pénzügyminisztérium tájékoztatásából mi derül ki, mire költötték a legnagyobb tételeket?
Előzetes adatközlésről van szó, sok információt erről nem tudunk meg. Annyit közölt a pénzügyminisztérium, mint egyszeri kiadási oldalt terhelő plusz tétel, ami a nyugdíj kiadásoknál jelentkezett. 250 milliárd forint értékben, ugye novemberben megtörtént a visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció, mint 1,2%-os többlet nyugdíjemelést adtak az érintetteknek, és kifizette a kormány a nyugdíjprémiumot, ami egységesen mindenkinek 80 ezer forint. Ez összesen 250 milliárd forintos extra kiadást jelentett, ami egyébként tompította volna a novemberi hiányadatot, hogy egyébként az Európai Bizottság mintegy 117 milliárd forintnak megfelelő összeget utalt Brüsszelből a 2014-2020-as ciklusra járó forrásként, és a többi egyedi tételt vagy a kiadás növelő tételt nem ismerjük, ami a novemberi hónapot terhelte.
Egyébként, hogyha a teljes évet nézzük, akkor milyen mértékű lehet a hiány?
Az éves hiánytervből, módosított hiánytervből indulunk ki, az pénzforgalmi tekintetben 4030 milliárd forint körül van, tehát ebben a tekintetben nagy mozgástér vagy nagy költségvetési hiányra már nem marad lehetőség elméletben az év utolsó hónapjában, tehát decemberre, csak csupán 100 milliárd forintos hiány jöhetne össze, hogyha a kormány ezt az éves pénzforgalmi hiánytervet tartani akarja, de nem lepődnénk meg, hogy a korábbi évekhez hasonlóan egy átlagos decemberi hiánymérték jönne össze, ami egy ilyen 300-400 milliárd forint körül is lehet. Ez annak köszönhető, hogyha ugye az elmúlt hónapokban, hetekben javult annyit a költségvetés állapota, a gazdasági növekedés és az eredményszemléletű költségvetési hiánycél, hogy még beleférhet egy nagyobb költségvetési decemberi hiány, mint a 100 milliárd forint, akkor könnyedén lehet, hogy ezt a 4030 milliárd forint meghaladja majd éves pénzforgalmi tekintetben. A lényeg egyébként, hogy a költségvetési hiánycél uniós módszertan szerint ne változzon és ne legyen följebb, mint a kormány által kitűzött cél.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. A magyarok közelfele nem rendelkezik semmilyen kiegészítő nyugdíj megtakarítással. A legtöbben anyagi okok miatt nem tudnak félretenni időskorukra. Ez derült ki egy 16 országra kiterjedő felmérésből. A részletekről Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetőjét kérdeztem.
48% válaszolta azt a kérdező biztosoknak, hogy nem rendelkezik ilyen tartalékokkal. Leggyakrabban az anyagi okokra hivatkoznak természetesen, de azért a nem megtakarítóknak körülbelül egy negyede nem is tervezi azt, hogy a közeljövőben elindítana bármilyen nyugdíj célú megtakarítást. Vannak, akik információhiányt jelölték meg a legfőbb okként, de azt hiszem, hogy magyarok esetében ez az európai átlagnál jóval alacsonyabb, mindössze 9%-uk nyilatkozott úgy, hogy ez az oka annak, hogy nem kezdtek még megtakarításba.
Mely országokban állnak egyébként az élen a nyugdíj célú megtakarításokkal az állampolgárok, tehát hol olyan tudatosak, hogy gondolnak az idős éveikre?
Elég vegyes a kép, a 16 ország közül például azt sem lehet mondani, hogy minden észak-európai országban nagyon tudatosan gondolkodnának ebben a tekintetben, hiszen még Norvégiában és Svédországban nagyon alacsony azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek ilyen megtakarítással, addig a szomszédos Finnországban pedig kiugróan magas. Valószínűleg mindenhol eltérőek a nyugdíjfeltételek, és az is elképzelhető, hogy másfajta kedvezmények vonatkoznak az egyes országokban a nyugdíj célú megtakarításokra.
A koronavírus járvány miként alakította át az erről való gondolkodást? Növekedette esetleg azok száma, akik picit tudatosabbak, többet tettek félre, vagy esetleg ezzel pontosan ellentétes tendencia volt megfigyelhető, csökkentették a rendszeres befizetést, vagy el is halasztották azt, hogy elkezdenek takarékoskodni.
A felmérésben résztvevő európaiaknak az ötöde mondta azt, hogy a COVID-19 hatással volt a nyugdíj megtakarításaikra. A magyarok esetében ez is egy kicsit magasabb, 30% volt. A legtöbben csökkentették a rendszeres befizetéseiket, vagy éppen elhalasztották azok tervezett megkezdését, viszont mindössze 3%-nyian voltak azok, akik teljesen lemondtak, illetve feladták terveiket, de ugyanilyen arányban voltak azok is, akik éppen hogy ellenkezőleg növelték a félretett összegeik nagyságát.
Lambert Gábort, AMA BIZ kommunikációs vezetőjét hallották. Új elemekkel bővült a Hungarikumok gyűjteménye, jelentették be a Hungarikum Bizottság ülése után. Az eddigi 79 Hungarikum mellé választottak most 3 újat, mondta az Inforádiónak a kiemelkedő természeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos.
A 3 elem közül az első szentesi paprika volt, 4 paprikára vonatkozik ez a védettség, a fehér tölteni való paprikára, a hegyes erős paprikára, a kápia paprikára és a paradicsom alakú paprikára. Azzal érdemelte ki a Hungarikum címet, hogy egyrészt nemzetközileg ismert, Nyugat-Európában egy kedvelt termék, és a vékony, roppanós héja, rendkívül zamatos, fűszeres íze, intenzív paprika illata teszi igazán minőségivé, kiemelkedő értékké. A második Hungarikum az a magyar cifraszűr, amelyet Györfi István néprajzkutató a legmagyarabb ruhadarabnak nevezett, valóban ez nemzeti szimbólumunk is. A magyarság az hagyományosan fa sírjeleket állított a temetőiben, 18. században a fejéhez való fa, főtől való fa néven említik ezeket a sírjeleket, különösen protestáns vidéken, és hát maga a szimbólumrendszer az árulkodó volt, utalta nemére, korára az elthunynak, és hát mivel a mai napig is kápolják a régi fejfákat, ezért úgy gondolta a bizottság, hogy ez egy magyarságra jellemző karakterjegy.
Vénémet Zsolt miniszteri biztost hallották. A tavalyi lassulás után nem kizárt, hogy idén a forgalomban és az árak alakulásában is ismét 2 számjegyű növekedés lehet az ingatlan piacon. Derül ki az OTP lakóingatlan érték térképének előzetes, a Nemzeti Adó és Vámhivatal első 3/4 éves adatait feldolgozó legfrissebb tájékoztatásából. Valkó Dáviddal, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjével beszélgettem.
Igazából már januárban is azt vártuk, hogy ez az év a tavalyi év végén bejelentett otthonteremtési támogatás hatására jóval erősebb lesz, mint a tavalyi, de valóban meglepők azok a számok, amiket az első 3/4 évben látunk. Konkrétan azt, hogy idén ismét lehet 2 számjegyű áremelkedés a tavalyi megtorpanás után, most az első 3/4 évben a tavalyi első 3/4 évhez, tehát év per év alapon összehasonlítva közel 16%-os árnövekedést látunk országosan, és a forgalomban is majd az évvégi összesítéskor előfordulhat, hogy a tavalyi 15%-os csökkenést idén 15%-os növekedés követi, és ismét elérhetjük majd a 2019-es forgalmat, hogy megközelíthetjük 150-150 ezer körüli eladással.
Továbbra is Budapest vezeti az átlagárlistát?
Ebben nem is nagyon várható változás, tehát ha a megyéket és mondjuk Budapestet egymás mellé rakjuk, természetesen Budapest a legdrágább, 678 ezer forintos az idei első 3/4 évben a Budapesten adott lakóingatlanok átlagára, és immár második éve Somogy megye a legdrágább. A megyékre fókuszálunk, aki itt keresett lakást, az 457 ezer forintos átlagárral találkozhatott az idei első 3/4 évben. Somogy megye után pedig alig lemarad a Pest megye következik, és 400 ezer forint fölött még Hajdúbihar és Győr, Moson, Sopron megyék vannak.
Budapesten mennyi volt az átlagos négyzetméter ár, és az országos átlagár a főváros nélkül mennyi volt?
Budapesten 678 ezer volt az idei első 3/4 évben a eladott lakóingatlanok átlagára, az országos átlagára főváros nélkül 331 ezer forint.
A fővárosban az egyes kerületeknél miként alakult az átlagár? Továbbra is a belső kerületek vezetnek, de zárul-e már az árolló a fővárosban, tehát nő-e a külső kerületekben az átlagár?
2-3 év óta biztosan tartó folyamat, nem is csak Budapesten, hanem mondjuk a megyék között, vagy a megyeszékhelyek között, hogy az olcsóbb területek, olcsóbb városok, megyék, kerületek ára jobban drágul, erőteljesebben drágul, mint a drágá. Tehát ott nagyobb potenciál van az áremelkedésre, illetve a vevők is az olcsóbb kerületek felé, területek felé fókuszáltak az elmúlt időszakban, itt növelve a forgalmat és ezzel az árszintet. Ez idén is meglátszik azzal a eltéréssel, vagy azzal a kivétellel, hogy idén az első 3/4 évben az első kerületben nőtt legjobban az átlagár 17%-kal egy év alatt, de az első kerület után a következő 5 kerület az mind Pest peremi olcsóbb kerület, 18, 19, 16, 17. illetve a negyedik kerületek következnek drágulási rangsorban 12-14%-os növekedéssel. A idénre kialakult átlagárban természetesen, csak úgy, mint országosan ugye Budapest egésze, Budapesten belül is az 5. kerület azért letaszíthatatlannak tűnik még akár évekig a trónról. Idén lépte át először az 1 milliós négyzetméter árat, 1 millió 14 ezer forintos átlagár alakult ki idén eddig. Ezt jócskán lemaradva követi az első kerület, 902 ezer forintos négyzetméter árral, és valóban a legolcsóbb kerületek ára is 12-14%-os drágulás után jócskán jön fel, mert az átlagára. Az idei átlagárak alapján a legolcsóbb kerületek az a 21.-20. kerület 450-460 ezer forintos átlagárral, még a 23. kerület tartozik abban a csoportban, 500 ezer forint alatt van a négyzetméter ár Budapesten belül.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjét hallották. Új történelmi csúcsra, csaknem 4518 milliárd forintra nőtt október végére a lakáshitelek állománya. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ez éves alapon 15%-os bővülés. A jegybanki kamatemelések azonban a következő hónapokban visszafoghatják a hitelezés lendületét, mondta a Money.hu kommunikációs vezetője. Nagy László Nándorral beszélgettem.
Október elején átlépte az 1000 milliárd forintot az új lakáshitel szerződések összege az idén. A hónap végére 1080 milliárd forintra jutottunk, ami 40,1%-os emelkedés az előző év azonos időszakához képest. Egy dolgot azonban érdemes észrevenni, hogy az első 10 hónapból a mostani 108 milliárd forintos októberi kihelyezés, ez 6 havi mélypontnak felel meg egyébként a kihelyezésekben.
Mégis, hogyha összességében nézzük éves alapon, akkor mekkora volt a lakáshitelállomány október végén?
Október végén a teljes lakáshitelállomány az 4518 milliárd forintot közelítette meg, ez 15%-kal magasabb összeg, mint egy évvel korábban. Ez nagy vonalakban egyrészt az új kihelyezési csúcsoknak köszönhető, hiszen május óta 100 milliárd forint fölött van mindig a kihelyezés, illetve a másik, ami még mindig belejátszik természetesen az állomány épülésébe, az, hogy a moratóriumot csak novembertől kezdve kellett újra elkezdeni törleszteni, tehát az állomány valószínűleg novembertől nem fog olyan dinamikus mértékben növekedni, mint az elmúlt hónapokban.
Az állomány alakulását mennyiben befolyásolhatja az év hátra lévő részében az, hogy a jegybanki kamatemelések hatását a pénzintézetek is érvényesítik a hitelkínálatukban, tehát azért a kamatkondíciók most már nem azonosak azzal, amit még októberben kínáltak a bankok.
Maga az MNB még nem mutatja a kamatszintek emelkedését, hiszen korábban is jeleztük, hogy október még döntően azzal telt el, hogy a pénzintézetek csak bizonyos szegmensekben emelték meg a kamatukat az alapkamatemelésnek köszönhetően, és a verseny sokkal erősebb volt, mint az alapkamatemelésének az áthárításának az igénye a pénzintézetekben. Ám október végétől, és főleg ugye novembertől, amikor a jegybank változtatott a monetáris politikai irányvonalán, és ugye megváltoztatta az irányadó kamatot is, és azt pedig nagyon gyorsan elkezdte emelgetni. Onnantól kezdve valószínűsíthetően egyébként nagyon-nagyon elindul egy általános kamatemelési ciklus a lakáshiteleknél, ezt már látjuk. És a nagyon nagy kérdés valóban az, hogy ez mennyire fogja a következő hónapokban visszavetni a hitelkeresletet. Borítékolhatóan kénytelenek lesznek az ügyfelek visszafogni a keresletüket, már csak azért is, mert ugye a jövedelmük az nem nő ilyen mértékben, amilyen szinteken itt a kamatok emelkednek, és végeztünk egy kutatást, amely azt mutatja ki, hogyha a jegybanki irányadó sáv tetejére, tehát 4,1%-ra emelkedne majd az irányadó kamat az év végére, és ez a kamatemelés ez beépülne a hitelekbe, akkor bizony egy átlagos magyar fizetésből 20%-kal kisebb lakást tudnánk megvásárolni akkor, hogyha a jövedelemelőnyös törlesztő részletmutatóval, illetve a 80%-os maximális hitelösszeggel számolunk.
Ezen az sem változtat majd, hogy emelkednek a legkisebb keresetek?
A minimálbér emelése milyen szinten fog hatni, ezt néhány hónappal később fogjuk látni. Véletlenül a keresetek növekedése nem fogja tudni a jegybanki alapkamat emeléséből eredő hitelekre gyakorolt hatást lekövetni, hiszen az látszik jól, hogy 1%-nyi hitelkamat emelés az lényegesen nagyobb kamatteherrel és törlesztési teherrel jár, mint hogy 1%-kal növekszik mondjuk a kereset.
Nagy László Nándort, a Money.hu kommunikációs vezetőjét hallották. Körülbelül 20%-kal került többe idén a karácsonyfa, a hazai fenyőtermesztők ebben az évben is körülbelül 2 millió díszfát juttattak el az ünnepek előtt a piacokra, mondta a Magyar Díszkertészek szakmaközi szervezetének elnöke. Orlóczi Lászlót kérdeztem.
Családi gazdaságokban ez egy kiegészítő kultúra általában Magyarországon, több száz hektáron folyik ilyen tevékenység. A korszerű termesztés technológiák elsősorban Észak-Európában, az északi államokban, Dániában, Németországban nagy felületen gépesítve történnek. Itt Magyarországon ez sokkal szétaprozódottabb. Néhány ezer család élhet ebből. Területi arányát tekintve az agráriumhoz képest ez egy kis terület, viszont óriási értéket állít elő. Évente közel 2 millió karácsonyfa talál gazdára karácsonyi időszak. Döntő hanyada az magyarországi előállítású. Néhány százezres tétel az, ami importból érkezik az országba.
Valamennyi fenyőfa fajtát termeszteni tudják Magyarországon? A nucfenyő mellett a Nordmant is, vagy ezt importálni kell?
Természetesen mindegyiket meg lehet itthon is csinálni. Kérdés, hogy milyen minőségben is, kérdés, hogy mennyiért. És ez az a fő szempont, ami alapján azért elég jól diverzifikálódik ez a termesztés. Azaz azt jelenti, hogy Magyarországon elsősorban és azon a tájegységeken, ahol ez lehetővé válik, tehát a fenyőnek kedvező, hűvösebb észak, illetve nyugati országrészekben, délnyugati országrészekben, ott termelnek fenyőfát, és elsősorban a lucfenyőt, másodszorban egyéb fenyőféléket, így a jegenyefenyőt, a normann jegenyefenyőt is, de a normann jegenyefenyőnek a fő forrása az nem Magyarországon van, azt importáljuk, mert minőségben sokkal jobb minőségűeket tudnak külföldi partnerek megtermelni. Bár most már az utóbbi években hazai fenyőtermesztők is, hát köszönhetőleg annak, hogy nagyon jó minőségű szaporítóanyagot vásárolnak, kifejezetten erre a célra szelektált mag tételekből nevelik a magcsemetéket, ezekből a jó minőségű csemetékből hozzák létre a karácsonyfa telepeket, így a minőség az elmúlt években jelentősen javult, a hazai minősége a normál jegenyefenyőnek. A lucfenyővel pedig hát ugye az a gond, fő gondos általában a fenyőkkel, hogy a klímaváltozás miatt Magyarország éghajlati adottsága egyre kevésbé alkalmasak a fenyőfélék termesztésének, tehát ez valószínűleg a jövőben is szűkülő termesztés lehetőséget nyújt. Ha mégis megoldható az öntözés, akkor azért a minőségen sokat lehet javítani.
Az idei év egyébként milyen volt a karácsonyfa termesztők számára? Kell áremelkedésre készülni?
Termesztési szempontból az országban azért nagyon nagy különbségek is vannak. Nyugat, délnyugat, Nyugat-Magyarországon, Őrségben, Zalában azért a nyári időszakban volt csapadék, ha nem is annyi és nem is olyan eloszlásban, ahogy ezt a fenyők igényelték volna, de azért volt. Viszont Észak-Magyarország régióban nagyon nagy asszály volt, illetve van most is. A fenyőfa minősége is valószínűleg gyengébb lesz. Az ár az egy kényes kérdés, mert minden drágul, az előállítási költségek is nagyban drágulnak, energiahordozók ára, de az egyéb segédanyagok, a műtrágya ára és minden egyéb az is drágult. Így a fenyőfa, ami nem egy éves kultúra, hanem több évig tartó nevelésnek az eredménye, azért ennek az árában is megmutatkozik. Ez a felgyorsuló növekedés, árnövekedés. A másik pedig a szállítási költség, tehát az import fenyő ára sem lesz olcsóbb.
Mindez mit jelent, tehát lesz-e a tavalyihoz képest áremelkedés?
Szinte biztos, hogyha most valaki elmegy és nézi, mert már kint van a piacon a fenyő, és lehet látni az árakat is, egy körülbelül olyan 20%-os, 15-20%-os emelkedés az mindenképpen indokolt, már csak azért is, amit elmondtam, tehát a termelési költségek és a szállítási költségek növekedése miatt.
A vevők több mint fele, egész pontosan 54%-a továbbra is a normand fenyő iránt érdeklődik, derült ki az agroinform.hu múlt heti felméréséből. A válaszadók 26%-a 7-10 forintot ad egy-egy fáért, további 23% akár ennél magasabb, tehát 10 forintnál is nagyobb összegből tervezi beszerezni a karácsonyfát. A részletekről Polgárné Sarok Editet, az agroinform.hu szakújságíróját kérdeztem.
A lucfenyő 4-5 forintba kerülhet az idén, és a normann, ami egyébként legkedveltebb fenyő, 7000 forint körül alakul majd. A válaszadóknak 26%-a kb. 7-10 forintot szán erre, illetve további 23%-a 10 forintnál magasabb összegből tervezi beszerezni a karácsonyfát.
Mennyire népszerű a műfenyő?
Népszerűsége növekszik, talán most az áremelkedés hatására is. 2-3% válaszadó válaszolta azt, hogy most az áremelés hatására meggondolja, hogy lehet, hogy inkább műfenyő beszerzését tervezi. De a legnépszerűbb a műfenyő. Felmérésünk szerint még mindig az élő fenyő.
Milyen tévhitek vannak a műfenyővel kapcsolatban? Tehát mondjuk aki vásárol, az amellett, hogy lehet, hogy azt gondolja, hogy így olcsóbban ússza meg a fenyőfa vásárlást, még milyen szempontokat mérlegelhet?
A válaszadóinknak a 46%-a válaszolta azt, hogy azért választunk fenyőt, mert a környezetbarátabb megoldásnak gondolja, mivel így nem kell fákat kiválni, de ezzel kapcsolatban fontos azt elmondani, hogy a karácsonyfa beszerzésekor nem valamilyen védett természeti területen található fenyvesből kerülnek a fák a vásárlókhoz, hanem kifejezetten erre a célra létesített fenyő ültetvényekről kerül a fenyő a fenyővásárba. Így tehát azt is elmondhatjuk, hogy ha a fenyőt nem vásárolnánk meg, akkor azon a területen nem fenyőtermesztése folyna a közeljövőben, hanem mondjuk kukorica, ami egyébként nem probléma, mert mezőgazdasági tevékenység, de nem egy magas természeti értékű erdő létesülne a helyén.
Polgárné Sarok Editet, az agroinform.hu szakújságíróját hallották.